Tisztelettel köszöntök mindenkit. Költlő Péter vagyok, a Synergon rendszermérnöke. És az Attila tanácsát megfogadva, akkor én is egy probléma felvetéssel kezdem. Hogyan Facebookozzunk a Marsról, hogyan küldjünk mondjuk videóüzenetet a Plutó környékén járó űrhajós barátunknak. Remélhetőleg ezek a kérdések fölmerülésére már nem kell túl sokat várnunk. Minden esetre ehhez kapcsolódóan érdemes idejekorán fölkészülnünk és kiépítenünk az ehhez szükséges architektúrát. Bocsánat. Természetesen már a kezdetétől fogva használunk az űreszközökkel adatkommunikációt, azonban az internet korában a csomagkapcsolt hálózat kiterjesztése, kiépítése merül fel feladatként. Az földi internet, amihez hozzá vagyunk szokva, jó néhány megkérdőjelezetlen alapelvre épül. Ilyenek a kis bithiba arány, kis csomagvesztési arány, kis késleltetés. Mindezeknek köszönhetően a transport réteg és az alkalmazásaink is számíthatnak arra, és ki is használják, hogy tartós végtől végig end-to-end jellegű kapcsolatokat tudnak egymással kialakítani, amik szükséges. Ez a tipikus. És ennek köszönhetően ezek az alkalmazások mindezeket a tulajdonságait ki is használják a hálózatnak, így vannak kialakítva. Viszont ha egy összeköttetés időben vagy minőségben kiesés tapasztalható benne, akkor ezt az összeköttetést a földi gyakorlatban ezt hibásnak tekintjük, leadjuk hibára, megjavítatjuk, és ez záros határidőn belül meg is történik. Ezeknek köszönhetően az alkalmazásoknak nem kell arra számítaniuk, hogy nem jut célba az üzenetük záros határidőn belül. Viszont ha kimegyünk az űrbe, akkor az rendelkezésre álló csatornák nem ilyen. Sokkal nagyobb a késleltetés. Például az naprendszer külső övezetei felé már több órán keresztül utaznak a rádióhullámok, ugye fénysebességgel. Nem csak a késleltetés nagy, hanem a bithiba arány is, ennek köszönhetően a hibás bitek vagy csomagvesztésekre fel kell készülnünk. Valamint arra is fel kell készülni, hogy egyes viszonylatokban tartós szakadások állnak be, mondjuk mert egy bolygó vagy a nap kitakarja a keringés miatt az elérendő célpontot egy néhány órára, napra, hétre. Hát ezt a csillagászok kiszámolják. A sávszélesség is aszimmetrikus, a egyik, illetve a másik irány. Erre mondjuk a Földön is van példa, az ADSL-t ugye ismerjük. Viszont az űrbeli viszonyokban ott legalább 2-3 nagyságrend az eltérés a két sávszélesség között. Azért ez nem triviális szintén lekezelni sem hálózati protokoll oldalról, sem alkalmazás oldalról. Így aztán arra kell készülni, hogy az alkalmazások arra számíthatnak, hogy mondjuk a kérések, válaszok között percek, órák, napok, vagy ha már nagyon fejlettek vagyunk és távol vagyunk, akkor még ennél is több idő eltelhet. Mi történik akkor, hogyha valaki a Marson rákattint egy földi weboldal linkjére, vagy éppen egy még távolabbi webszerverére? Ugye akkor el kell küldeni egy HTTP getet, akkor ehhez el kell küldeni TCP színcsomagot. Ha ez mondjuk 5 óra múlva érkezik meg, akkor a jelenlegi alkalmazások már régeség kitájmultoltak, ugye, mert a SYN-ACK válaszra csak néhány percet vár a legtöbb implementáció. Hát akkor módosítsuk az implementációinkat, és akkor emeljük az időzítőket, hogy megfeleljenek az űrbeli viszonyoknak. Csak hogy a TCP teljesítménye drasztikusan leromlik akkor, hogyha a késleltetés sávszélesség szorzat nagyjá válik. Tehát ez csak egy bizonyos határig megy, például 20 fénypercre lévő űrhajó, az, hogyha hibamentes csatornánk van, akkor is csak elméletileg ez kiszámolható és kiismérhető, hogy csak 100 kilobit per szekundum teljesítményt, throughputot lehet elérni, és hogyha reális csomagvesztéssel, meg bithiba arányjal számolunk, akkor ez még lejjebb megy, akkor már csak 700 bit per szekundum, hogyha egy ilyen mérést vagy számítást hajtunk végre. Akkor ebből az adódik, hogy cseréljük le a TCP protokollunkat egy alkalmasabb protokollunkra a transport rétegben. és majd csak túljutunk a nehézségeken. Na most tegyük fel, hogy ezzel akkor elboldogulunk, de vajon mit szól akár az SMTP, akár valamilyen más szokásos implementáció, hogyha valamelyik SMTP üzenetre mondjuk 10 óra múlva jön meg válasz. Tehát a legtöbb alkalmazás ezt nem bírja ki, nem úgy van megírva. Adódik a következtetés, hogy mivel a kérés-válasz között ennyi idő eltelhet, meg nem is biztos, hogy olyan hibamentesen megérkezik minden, ezért olyan alkalmazásokat kell terveznünk, tehát új alkalmazásokat vagy új implementációkat kell létrehoznunk, amelyek erre is fel vannak készülve, nem elég az alsóbb rétegeket módosítanunk. Ezekre a problémákra találták ki a Delay Tolerant Networking koncepciót. A delay mellé még a disruption-t is beszokták szúrni, de attól még a DTN rövidítés nem nagyon változott, mivel nem csak a késleltetés az a paraméter vagy faktor, ami nekünk nehézségeket okoz, hanem az összekötetések stabilitása is, tehát amikor időszakosan része a normál munkamenetnek, hogy időszakosan nem működik az adott összekötetés. Ez a bundle protokoll a OSI 5.-6. réteg körül helyezkedik el, vagy odaékelődik be, ezt nem könnyű eldönteni, vagy megmagyarázni. Alapvetően arra épül, hogy hop by hop alapon adogatja ezeket a bundle-nak nevezett adatcsomagokat, és a továbbítási felelősség mindig átadódik a következő elemnek, tehát a feladónak nem feladata, és nincs is lehetősége arra, hogy nyomon kövesse, vagy felelőssége legyen abban, hogy eljut-e a végponthoz az adott üzenet. Ebből következően, meg a szakadozásokból is következően tartós tárolókat kell alkalmaznunk ezeken az úgynevezett DTN nódokon, mert például előfordult, hogy órák múlva újra kell adni egy egész üzenetet, vagy éppen ugye meg kell várnunk, amíg a link használhatóvá válik. Ezt a továbbítási felelősség továbbadását, ezt szokták custody transfernek nevezni, és eléggé kulcsfogalom ebben a protokollban. Ezen az ábrán egy egyszerű bolygó közi kapcsolatot látunk, két műhold közbeiktatásával, és ezt most, ugye négy állomásunk van ezen az ábrán, ezt most lekövetjük a protokoll készletekben is. Amint látható, a közbenső DTN nódokhoz elhelyeztünk ilyen tartós tárolókat. Maga a bundle protokoll így a transport réteg fölött helyezkedik el. Most az alkalmazásoknak használniuk kell a bundle protokoll beli címzési rendszert. Erre egy ilyen IPN 2.0-tal kezdődő címzési rendszert találtak ki, amely Endpoint ID-nak neveződik, és ezek az ID-k, EID-k helyfüggetlenek, tehát nem ahhoz kötődik, hogy földrajzilag, vagy hát nem is tudom az űrben ezt hogy kell mondani, hogy hol helyezkedik el az adott eszköz. Egyébként megjegyzem, hogy erre a helyfüggetlen azonosítóra a földi interneten is egyre nagyobb szükség lenne, hogyha arra gondolunk, hogy egy tetszőleges alrendszernek vagy szervernek az elköltöztetése másik hálózata, az manapság nem igen úszható meg IP átcímzések nélkül. Ha most valakinek a LISP jut eszébe, akkor annak nagyon örülök. De most akkor térjük vissza ehhez a bundle protokollhoz. Tehát a transport létek fölött adja egymásnak tovább a csomagjait. A rövidebb szakaszokon, amelyek bírják a TCP-t, használhatjuk a TCP-t, illetve az IP-t. Viszont a gyenge csatornákon ezeket a harmadik, negyedik rétegbeli protokollokat le kell cserélnünk valami másra. Még a dolog tovább bonyolódik, mivel a transport réteg fölé beszokták hozni az úgynevezett konvergencia a réteget, és ennek az a feladata, hogy megbízható üzenet továbbítást, illetve üzenet határokat, ilyen szakaszoló határokat biztosítson a fölöttes rétegnek. Gyakorlatban ezek azok a protokollok, amelyek megbirkóznak a gyenge csatornával. És azt is láthatjuk, hogy emiatt sokszor nem lecserélik a negyedik réteget, hanem inkább fölé teszik ezt a konvergencia réteget. A legelterjedtebb használt, kifejlesztett protokollokat is láthatjuk itt, a Saratoga, illetve a LTP. Még ennél is Még ennél is bonyolultabb lehet a dolog, mert a band protokoll alá ezek a protokollok többféleképpen épülhetnek egymásra. Tehát sokszor kihasználják, hogy van IP és UDP. Ennek az az előnye, hogy nem cseréli le őket, hogy ezek már jól implementált protokollok, sok tapasztalatunk van bennük, így aztán inkább réteg beszúrás vagy beiktatás történik. Ezek azok a konvergencia rétegbeli, vagy hát ki tudja hol, néha lejjebb elhelyezkedő protokollok, amelyeket összegyűjtöttem, és eddig az űrben javasolták, vagy használták őket. A gyakorlatban az első kettőnek van a legnagyobb jelentősége, a Licklider Transport Protokollnak és a Transmission Protokollnak, bocsánat, és a Saratogának. A Licklider a csomagban megkülönbözteti az úgynevezett megbízhatóan továbbítandó úgynevezett vörös szakaszt és a kevésbé kritikus zöld szakaszt. A Saratoga pedig általában UDP-re alapul, és az egy egyben file transfer protokoll, illetve bundle transfer protokoll. Ennek az az oka, hogy már a DTN koncepció előtt is létezett, kifejlesztették, tehát már korábban létezett, mint a fölötte levő bundle protokoll. Hát van még a CFDP, amit használtak a űreszközökön. Ennek az az érdekessége, hogy van 8 alrétege, és egészen lefelé a fizikai rétegig, tehát az egyáltalán nem hasonlít a TCP-UPS-tekhez. Ezeket a protokollokat az űreszközökön is kipróbálták. A halványabban írt példák, azok még nem a DTN vagy bundle protokoll jellegű megvalósítások, hanem azok IP referenciák, tehát hogy valamiféle csomagkapcsolt IP jellegű forgalmat sikerült használni. Az első az UOSA 12, tudomásom szerint az volt az első webszerver a világűrben, tehát ott még teszt jelleggel küldtek IP forgalmat. És akkor ez az UKDMC nevű katasztrófa monitorozó műhold volt az, amire aztán 2008-ban feltöltötték, miután korábban is volt rajta Saratoga, de aztán 2008-ban frissítették a benne lévő szoftvert, és feltöltötték rá a bundle protokollt, és azzal sikerült 150 megabájtos fájlt így letölteni. Volt még a NASA-nak az Epoxy űrszondája, az nem a Saratogát, hanem az LTP-t, a Licklidert használta. A nemzetközi űrállomáson a biológiai kísérleti kamráknak az adatait továbbították, szintén a bundle protokollal, illetve nemrégiben egy földi ilyen játékrobotot vezéreltek az űrből, szintén ezzel a protokollal demonstrálva ennek a működőképességet. És ha valakinek eddig hiányérzete volt, hogy ez a bundle protokoll hogyan is, meg hogyan gondoskodik mindenről, akkor az nem véletlen, mert amit elmondtam, hogy a végpont, tehát a végtől végig megbízható terjedése vagy továbbításért nem tud felelni, ez nem csak az előnye, hanem a hátránya is, hiszen hogyha magában a bundle-ben hibák vannak, akkor a feladó nem tud megbizonyosodni arról, hogy valóban megérkezett a célállomáshoz, és akkor föltehetjük a javaslatot, hogy hát akkor az alkalmazásokat úgy fejlesztjük ki, hogy gondoskodjanak erről, figyeljenek erre. Ez sem teljesen jó megközelítés, mert mi van, hogyha a bundle protokollnak a headerjében vannak a bit hibák, tehát még az is lehet, hogy emiatt elirányítódik egész máshova, és akkor az alkalmazás hiába próbálja újra küldeni, mert mindig egy másik bolygó felé megy. A hiba detektálás ellenőrző összeg sincs teljesen még kitalálva, vannak erre próbálkozások, a Saratogát MD5-tel kiegészíteni például, vagy a bundle security protokollt. Van ez az időszinkronizációs kérdés, azt említettem, hogy a bundle-okban van egy time to live mező, amely a jelenlegi IP-vel ellentétben nem hop count, hanem tényleg time to live, tehát hogy mondjuk 36 órán keresztül érvényes az adott bundle. Na most, ha az idő, az órák elállítódnak, már pedig az űrben a hideg miatt, meg mindenféle nehéz környezeti viszonyok miatt ez nagyon valószínű, akkor valami időszinkronizáció kellene, hogyha ezt meg akarjuk oldani ezen a hálózaton, rögtön készen van az ördögi kör. És akkor van még jó néhány olyan funkció, amelyeket a Földön a felsőoktatási vagy vállalati hálózatokban megszokhattunk, és amelyek megkönnyítik számunkra a hálózatnak az üzemeltetését, a stabilitását, robusztusságát, hát ezek is hiányoznak ebből. Éppen ezért a lent olvasható mérnökök javasolták egy cikkben, hogy esetleg a bundle protokoll helyett nem biztos, hogy ezt kellene használni, hanem van helyette a HTTP, amelyet, hogyha kicsit módosítanánk, a HTTP-nek nagyon sok előnyös tulajdonsága van, nincsenek benne timerek, van benne egyirányú put lehetőség, a metaadatokat nagyon jól tudja kezelni, ezekkel mert olyan headereket definiálunk, amilyeneket akarunk szöveges formában, és hát a felettes rétegekre is van példa, hogy mondjuk a SOAP, amely meg hát manapság rengeteg minden megy HTTP felett. Csak egy olyan HTTP-t kell elképzelnünk, amelyik DTN nódról DTN nódra ezeket a szakaszokat áthidalja, és majd fölötte jöhet az applikáció. Egyébként a szerzők ezt a bundle protokollt eléggé ilyen kőnek tekintik a kőlevesben, mert hogy alatta meg fölötte annyi minden hasznos dolgot lehet kitalálni és létrehozni. Maga a bundle protokoll, ő szerintük nem a bölcsekkő, amelyik mindent megold nekünk. Sajnos az időrövidsége miatt több témát nem volt mód érinteni, például a protokolloknak az egyes ismertetését, vagy az alkalmazásokról egy kicsit többet. Én elsősorban a protokollkészletekre, a bundle protokollnak a koncepciójára, illetve ezekre a egymásra épülő lehetőségekre szerettem volna felhívni a figyelmet és betekintést nyújtani. Köszönöm szépen a figyelmet. Kérdések vannak?
Köszönjük szépen a rendkívül érdekes és figyelemfelkeltő előadást. Kérdés esetleg? Zoli, gyere ki, légy szíves, és mondd miért, vagy ha rövid, akkor megismétlem esetleg.
Tehát ugye a protokolladatelemnek van a fejrésze, meg a rakrésze. Várhatóan ugye a továbbítás, nagy távolságról való továbbítás esetében a fejrésznek is külön CRC kódot célszerű, meg a rakrésznek is külön CRC kódot célszerű rakni. A kérdésem arra vonatkozik, hogy van-e valamilyen ökölszabály vagy ajánlás arra vonatkozóan, hogy milyen hosszúnak érdemes lenni a protokolladat elemnek. Ha túl rövid, akkor túl nagy sávszélességet fogyasztunk, mert ugye a fejrész az mindig ugyanakkor a kis rakrésszel, ugye az arány az nagyon alacsony lenne, a hatékonysági arány. Ha túl hosszú a rakrész, akkor meg a hiba esetén újra kell ismételni, küldeni, tehát akkor megint csak alacsony lesz az átviteli hasznos sebesség. Erre van, létezik-e valami ajánlás, akár a műhold távolságára vonatkozóan, vagy függvényében, akár valamilyen, tudom én, egy fix érték?
Erre én még nem olvastam ajánlást, viszont a PDU-nak a bocsánat, éppen az előbb már eszembe volt, amit szerettem volna. Tehát a fejlészre én úgy láttam, hogy nincsen külön ilyen CRC-be vezetve, viszont úgy gondolom, hogy ezek a műholdas tesztek fogják ezt majd meghatározni. Minél kijebb megyünk a Földtől távolodva, annál inkább arra számítok, hogy fognak ezek módosulni. Másrészt pedig jelenleg nem kell feltétlenül kimenni az űrbe ennek a teszteléséhez, hiszen ilyen késleltetés és bithiba emuláló fekete dobozok léteznek most is, tehát tesztelésre van lehetőség. Én arra számítok, hogy valami hasonló jellegű arány fog kialakulni, mint amit használunk a Földön is, ahol voltak rá javaslatok, hogy legyenek akár ilyen, hogy hívják ezeket, a Jumbo, meg Giant, meg hasonló jellegű frémek, de aztán a kezdeteknél ezek nem terjedtek el, és inkább ahogy az alkalmazások fejlődtek, azok hozták ki. Illetve még annyit tudok mondani, hogy a műholdas kísérletek során az derült ki, hogy az a legnagyobb kihívás, hogy a lefelé menő sávszélességet hogyan tömjük ki. Tehát ebben a Saratoga volt az, amelyik legjobban bizonyított, mert a nagy aszimmetria ellenére is ki tudta a downlink sávszélességet tölteni, a rendelkezés álló sávszélesség nagy részét. És ez megint egy érv amellett, hogy a payloadnak számottevő részt érdemes adni, mert az, hogy egy-egy elem elveszik, akkor tehát a letöltésnél, amikor inkább azért lehet arra számítani, hogy a csomagok egy jó része mégiscsak megérkezik, tehát nem szabad túl kicsire venni, mint ahogy az ATM-nél tervezték ezeket az 53 bájtos cellákat.